Kedves jelenlévő és az ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levelének az első fejezetéből a harmadik verstől olvasom, felállva hallgassuk. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, az irgalmasságnak Atya és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. De akár nyomorgattatunk a ti vigasztalástokért és üdvösségtekért van az, mely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, amelyeket mi is szenvedünk. Akár megvigasztaltatunk a ti vigasztalástokért és üdvösségtekért van az, és a mi reménységünk erős felőletek. Tudván, hogy amiképpen társaink vagytok a szenvedésben, azonképpen a vigasztalásban is. Eddig olvassuk Isten szent igéjét, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, tegnap előtt kint külföldön egy rokonunknak a temetésén voltam, akik református szertartás szerint temettek el, és a lelki pásztor 103. Zsoltár első néhány versét olvasta, de előre hozzátette, hogy lehet, hogy ezen meg fog hökkenni a gyászoló gyülekezet, mert ezek voltak azok a szavak: áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Ezekről a mondatokról beszélt, ha nem mondott volna semmit, akkor is ezek a szavak megfogtak volna minket, és azon kezdtünk volna gondolkozni, hogy hogyan is lehet a koporsó mellett, amiben egy családapa, egy testvér, egy kedves barát, ismerős, a neve is Barát volt egyébként, nyugszik, hogy lehet áldani és magasztalni az Urat. És aztán mindjárt eszembe jutott, hogy de hiszen zsidó testvéreinknél nem csak a gyász alkalmával, de sok-sok istentisztelet alkalmával is imádságban elmondott ima, a Izgadal Vizgadas Sömé Rabó kezdeti ima nem arról szól, hogy milyen veszteség ért bennünket, és miért vagyunk vigasztalhatatlanul szomorúak, valahogy így hangzik ennek az imának a magyar változata: magasztaljuk és szenteljük meg nagy nevét. Erre a gyülekezet mindig egy hangos áment mond. E világon, amelyet kedvére teremtett, érvényesítse uralmát életetek során, és egész Izrael élete során hamarosan, már a közeljövőben. És mondjátok erre ámen, és mondja a gyülekezet, és legyen nagy neve áldott örökre, és örökkön örökké, legyen áldott nagy neve örökkön örökké, legyen áldott és dicsért, dicsőített és magasztalt, fennkölt és hírneves, imádott és megszentelt a neve annak, aki szent. Áldott ő, áldottabb ő minden áldásnál, költeménynél, dicsimnusznál, és vigasz éneknél, amit a világon mondanak szív, mondjátok erre, ámen. jöjjön nagy békesség és élet a mennyből ránk, és egész Izraelre, s mondjátok erre. Amen, aki békét teremt magasságaiban, haszonzom békességet ránk és egész Izraelre. Mondjátok végül, amen. Így szól ez az ima, és aki nem hallja sűrűn, az elgondolkozik rajta, hogy vajon ez a megfelelő hitvallás a temetőben, a koporsó mellett, ahol nem szabad megszólni azt se, aki keserűségében akár balgaságokat is mond, Istent vádolja, vagy én már jártam úgy egyébként, hogy valaki engem átkozott meg, aki temettem az ő hozzátartozóját, mert nem jutott hirtelen eszébe más, és engem nézett, és engem látott, és nem jutott más eszébe, akire kijönhette volna a haragját, a keserűségét, a bánatát, amiatt, hogy ő elveszítette a fiát. Eddig nem én tehettem a fiának a haláláról. Isten tehet, mert ő öl és elfedít. És ez az, ami miatt mi őt áldjuk és magasztaljuk, mert jól tudjuk, hogy nem az elmúlásnak, a semminek, a sötétségnek, a földnek, a mélységnek, a bánatnak szolgáltatjuk ki azt, akit szerettünk, hanem neki, az ő atyai kezébe. Ő öleli magához hűségesen, életében és halálában a halandó, a mulandó embert, és ezért áldjuk és magasztaljuk őt. És ez az, amire Pál apostol is itt a korintusi gyülekezet figyelmét felhívja. Van egy érdekes szerkezet itt az áldásmondás elején, külön görög szava is van ennek, nem akarom idézni most fölöslegesen, hallanánk, úgyse tudjuk megjegyezni, mint egy bemutatkozáskor egy idegennek a nevét. ABBA a képlete, mint egy versnek, amiben Istenről áldott az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya, és minden vigasztalásnak Istene. Isten, atya, atya, Isten. És közben ezekhez a megszólításokhoz, nevekhez különböző szép és fontos dolgokat kapcsol Jézus Krisztus atya. Ez, ami számunkra különleges üzenetet hordoz, hiszen ő benne a fiúban, az elsőszülöttben tükröződik a láthatatlan Isten emberi értelem és szem számára felfogható valósága. Nem tudjuk elképzelni a láthatatlant, a megfoghatatlant, csak ha valami képet hoz elénk, ezért mondja a zsidókhoz is levél is, hogy ő a láthatatlan Istennek a képe, akire nézve az atyára gondolhatunk, és az a kérdésünk, hogy néz ki Istennek a lekicsinyített, földön megjeleníthető valósága, emberi valósága, akkor ezt Jézus Krisztusban látjuk. Ő az a fókuszba gyűjtött isteni fény, aki beragyogja az életünket. Tehát áldott Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya. Aztán jön a következő megjelölés az irgalmasságoknak. Itt többes szám van, csak olyan sután hangzik ez magyarul. Az atya, az irgalomnak az atya, amiről Arany János is, ugye az Ágnes asszonyba a szavakat a megbolondult, szerencsétlen gyilkos nőnek a szájával adja, ó irgalmasság. Atya, ne hagyja el, nem használjuk ezt a kifejezést méltatlanul, nem használjuk pedig, mert milyen fontos életünknek hány olyan pillanata van, nem csak a börtönben, nem csak bűnhődve, szenvedve rossz döntéseink miatt. Isten irgalmasságára számíthatunk, és ő kész erre, hogy minket el ne ítéljen, és nem ezért küldte a fiát sem a világba, hogy kárhoztassa, hogy elítélje a világot, hanem hogy megtartsa, megmentse, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta. És talán most a mai textusunknak a pillanatnyilag legfontosabb gondolatához érkeztünk el, és ez pedig az, hogy ő a vigasztalásnak az Istene, és aztán kicsit körüljárjuk majd, hogy miért van ez így, hogy vigasztalásra szorulunk, és mi ennek az értelme, programja a mi életünkben is. Tehát Isten vigasztal is bennünket, letöröl minden könnyet a szemünkről. A Biblia ezekkel a gondolatokkal fejeződik be. A Jelenések könyve arról beszél, hogy létezik egy olyan állapota az embernek, ahol nincs gyász, kiáltás, fájdalom, és eltöröl az Isten az ember arcáról minden könnyet. Gyerekeknél szoktuk látni ezt, akik még ebben is ügyetlenek, még tanulatlanok, gyakorlatlanok, hogy a könnyeiket letöröljék, a kis öklükkel szokták dörzsölgetni esetleg a szemüket, ami hát nem tökéletes megoldás. És akkor a kedves szülő, az anyuka kötényével, zsebkendőjével, vagy egyáltalán a blúzával, amihez odaöleli, azt a gyereket fölszállítja a könnyeket. Hát Isten is így tesz. Különlegesen alkotta meg a világot, benne az embert, a bánatot is. Amikor egy sterilebb világért áhítozunk, amiben nincs megtapasztalása próbákról és nehézségekről, akkor egy üres, fekete-fehér világban gondolkozunk. A vigasztalás egy csodálatos dolog, de nem jár annak, akinek nincsen bánata, aki csak önmagát sajnálja. Tehát ahhoz, hogy a vigasztalás csodálatos, kivételes, szeretettel teli élményét átélhessük, ahhoz sajnos be kell jutnunk ebbe a sötét alagútba, vagy kútba, egy mély élményen kell átmennünk, el kell jutnunk a kétségbeesés legmélyére is. Nem tudjuk, miért alkotta így Isten a világot, de most nem bántani akarjuk őt, hanem magasztalni akarjuk azért, mert meg tud vigasztalni. Én sokszor élem át azt temetések alkalmával, úgy is fogalmaznék, hogy egy kicsit én is bele szoktam halni. Nem emlékszem olyan temetésre, ami ne érintett volna meg. Nem biztos, hogy szakmailag ez igazán jó, de ismerem a kétségbeesést is ilyenkor, hogy nem tudok igazán megfelelő szavakat mondani. Az ige azt mondja, hogy az se baj, ha együtt sírunk a sírókkal, és ezt is ismerjük. Ismerjük ezt, amikor együtt éljük át a mélységét a bánatnak, és a másiknak talán valami vigasztalása abban van, hogy nincs egyedül ezzel a fájdalommal. És esetleg itt tudunk átcsúszni a következő gondolatunkhoz, a miérthez, amit másféleképpen a kereszten Jézus mond, Istenem, miért hagytál el engem? És akkor a szenvedés közben, a gyász közben, a bánat közben kérdezgetjük, hogy miért kell nekem szomorúnak lennem, bánkódnom, fájdalmakat átélnem. Az egyik felére talán nincs megfelelő válasz. Jó barátai, Isten szeretnék tisztára mosni, igazolni, megvédeni, és ezért kitalálják, hogy minden szenvedés mögött, ami egyéni bűneink vannak, bűneink büntetése miatt szenvedünk, mert különben nem tudunk mit kezdeni a szenvedéssel, azzal, hogy Isten ezt hagyja, megengedi, néha, mintha akarná is, hogy ez megtörténjék, és Jób könyve kifejezetten erről szól, hogy Isten akarja, megengedi, hogy Jób szenvedjen, de miért? Miért van ez? Pár héttel ezelőtt egy Biblia órán Angelika beszélt, mindjárt megrendültünk attól, hogy életének egy korai korszakában, gyerekkorában szenvedéseket élt át, és még mindig ő is megrendülve mondta azt, hogy most kezdi érteni, és pedig éppen ezt az igét, a mai textusunkat idézte fel, hogy ebben talált értelmet. Ami arról szól, hogy meg tudjunk vigasztalni másokat. Luther szerint Isten névjegyére az van felírva, hogy ő az irgalmasságnak és minden vigasztalásnak Istene. És hogy meg tudjunk mi is vigasztalni, bevon a bánatnak a megtapasztalásába. Ő nem ismeri ezt, hogy ne ismerné. És nem csupán az egyszülött fiú keresztje fölött és körül éli át, hogy mit is jelent elveszíteni átok alatt, büntetés alatt, ítélet alatt látni a fiát, hanem minden szenvedésünket szenvedi ő is. Mi Úrunk Jézus Krisztus által is. Ha valami fáj, az azért fáj, mert Isten ezeket az érző idegszálakat teremtette. Egy köröm alá csúszó szálkától kezdve valami veszteségig, amit az ember átélt tegnap előtt ezen a temetésen egyik rokon kezénél szembesültem azzal, egy nagyszerű ügyes mesterember is volt, hogy három ujját elveszítette. Valami asztalos munkát végzett. Hát hogy ne tudná Isten, hogy mit jelent ez a fájdalom és ennek az eredményét egy életen át hordozni? Nem megyünk bele részletekbe, mert mindannyiunknak van tapasztalatunk, és ha valamire itt most ráirányíthatjuk a figyelmet, az megint csak az apostolnak a képe, ez pedig a vajudásról szóló hasonlat, amiben a szülőnő szenved, nagyon szenved, halálán van, és aztán majd nem emlékezik erre a szenvedésre az öröm miatt, hogy egy gyermek született, gyermeke született erre a világra. A kettő együtt van. A szenvedés, a vajudás szenvedése és az anyaság öröme. Vajon tudja mindenki, hogy mivel jár az anyaság? Lehet, hogy az első gyereknél még nem, de miért vállalnak mégis több gyermeket? Kettőt, hármat, nyolcat, vagy ki tudja hányat anyák, holott tudják, hogy a szenvedéssel jár. Mert a szenvedés és az értelmetlenség azok nem együtt járó dolgok. Néha igen, most nem erről beszélünk, amikor az ember a butaság, az engedetlenség miatt szenved, lehet az is, de akkor jön az irgalmasságnak az atya, aki tovább segít bennünket. Szóval, hogy képesek legyünk megvigasztalni másokat, akik különféle szorongattatásokban, szenvedésekben sínylődnek. Egy osztálytársamat hívtam fel évekkel ezelőtt, akinek meghalt a férje, és nem tudtam, hogy ilyen súlyos beteg, egy gyülekezetbe jár, és azt magyarázta nekem, hogy a gyülekezet kutatja most, hogy mi volt az az engedetlenség a férje életében, ami miatt az úr fiatalon elszólította, ott is sok gyerek volt. És mondtam neki, hogy ne az engedetlenséget keressük, hanem ha az Úr Jézus nem szenvedett volna, ha előre küldött volna bennünket a Földnek különböző nehéz pontjaira, és ő hátulról vezényelte volna ezt, nem lenne hiteles. Nem lenne hiteles a megváltó, ha nem ismerné azokat a szenvedéseket, amik a Földön lehetségesek. És a hívő ember, aki sokszor naívan és önző módon azt képzeli, hogy ha én megtértem, akkor engem ne érjen semmi baj. Mert az Úr parancsol angyalainak még arra is, hogy a kőbe se üssem meg a lábamat. Te fölemel, és mindig átemel a buktatókon, kiiktatja az idegszálaimat. Fogorvoshoz sem megyek el, mondta egy hívő asszony egyszer, majd az Úr betömi. Mondtam, hogy nem fogja betömni, hanem tovább fog a dolog romlani, ad bölcsességet a fogorvosnak, menj el és vald be becsülettel, hogy félsz attól a hanyat döntött rémes széktől, a villogó fogótól, az injekciótól, amit az ínyedbe nyomnak. Erről van csak szó, de gondolj arra, mi utána lesz, megszűnik a baj, menj csak oda. Hogy meg tudjunk másokat hitelesen vigasztalni. Ezért engedi az Úr a szenvedést, és egy idő után, amikor a feldolgozásnak egy bizonyos pontjára eljutottunk, kezdjük látni az áldásokat. Egy szegény hajléktalan asszony mondta el, és hogy talán emlékeznek rá, néhányszor megfordult közöttünk, már nincs az élők között. Egy vele folytatott beszélgetésben egy súlyos bántalmazásról azt mondta, hogy először gondolkozott, hogy feljelenti az illetőt, de aztán arra gondolt, hogy ez a test már csak úgy van. Ez maradt meg a vele való beszélgetésből. Ez a test már csak úgy van, és van ennél fontosabb dolog, mint hogy ő elégtételt kapjon az őt ért szenvedései felett, és nagyon sok ember számára jelentett vigasztalást és erőt az, ahogy ő megküzdött az életnek a nehézségeivel, és ahogy képes volt feldolgozni azt, ami ezzel a testtel történt. Nem erre áldozta az egész életét, és nem ezt teregette újra és újra ki emberek előtt, hogy őt sajnálják, kárpótolják, és hogy azt gondolják, hogy nincs annál nagyobb szenvedés, ami őt érte. Ó, hányszor gondolom én is az üldöztetéseim közepette is, hogy mi ez, ahhoz képest, amit emberek a világ különböző pontjain hitükért, másféleképpen való gondolkodásukért elszenvednek fizikai és lelki kínok sokaságát élve át, de ha néha belekóstolhatunk a szenvedésbe, ez azért van, hogy tudjunk együtt érezni igazán szívből, tudjunk csendben maradni, amikor a másik panaszt mond, tegyünk úgy, mint jobb barátai, a barátjuk meglátogatásának tisztább pillanataival, amikor napokig csak ültek és sírtak. Ennél kellett volna megmaradni. Ez nem tehetetlenség, nem a tehetetlenség jele lett volna, hanem hogy megértik, hogy mi a szerepük. Ahogy az asszonyok Jézus keresztje alatt nem tartottak szónoklatokat arról, hogy mi történjék a megszálló római hatósággal, akik ime ezt a szörnyűséget megtették, és egyet tettek, ami a szívükből jött, azt tették, hogy álltak, és nyilvánosan vállalták a bánatukat, a kétségbeesésüket ott a kereszt alatt, miközben a hősök, a tanítványok elfutottak. Van-e a szenvedésnek értelme, a szenvedésednek? Van-e értelme? Igen, ezt mondja mai igénk, van értelme a szenvedésnek, amely által jobbá lesz a szív. Igen, a személyes életünkben is van ennek értelme jobbá lesz, a szív és a másik értelme pedig az, hogy alkalmasabbá leszünk arra, hogy másokat vigasztalni legyünk képesek. Azt mondja tovább az apostol, hogy bőségesen kijut a Krisztus szenvedéséből is nekünk. Mi ez a Krisztus szenvedése, amiből nekünk is kijut? Hát ez a mások bűnei, az elveszett világ feletti bánat, és az a szerep, ami nem arra késztette Jézust, hogy elhatárolódjék ennek a világnak a nyomorúságától. Pedig nagy kísértés, szeretjük szidni, de a kormányban ott nem is kell segíteni egyikünknek sem, ott nagyon találékonyak vagyunk, de a másik embert, aki rosszul vezeti az életét, azt olyan könnyen tudjuk bírálni az oknyomozó riporterek, vagy azok, akik egy bűnügynek a gyökérszálait göngyölítik fel, azok tudják, hogy még a legszörnyűbb dolgok mögött is olyan mélységek vannak, amiben tehetetlenül vergődik egy ember. És helyeselni nem kell, és az áldozat helyett nem őt szánjuk, de mégis képesek lehetünk talán arra, hogy védő ügyvédjei legyünk. Vagy szolgálatára álljunk abban, hogy szembe tudjon nézni a tetteivel, és ennek az eszköze soha nem az ítélet, hanem a Krisztus szenvedéseinek a megértése, aki nem a saját bűnéért szenvedett, de bűnné lett, értünk. És aki beállt a Jordánnál a keresztelkedőknek a sorába, akiket azért szólított oda János, mert azt mondta, hogy nem elég külsőleg zsidónak lenni, és belül pogánynak maradni, legyetek belsőképpen is azok a bűnösök álltak be, és Jézus közéjük állt, és velük együtt ment be a vízbe megtagadni a pogányságot, és felvenni Istennek az áldását, és megerősödni a hitvallásban, hogy az Úrhoz tartozik a többiekkel együtt. A Krisztus szenvedése a többiekkel való együttérzés, az ítélkezés nélküli segítő készség abban, hogy a világ s benne az ember megváltozzék. Ó, segítsen el minket az Úr az ítélkezésből, az együtt gondolkodásig, az együttérzésig, a változás munkálásának igaz szándékáig. De amilyen mértékben kijut a szenvedésből, ugyanúgy a vigasztalásból is, az isteni vigasztalásból, az irgalmasság atyának a vigasztalásából, Isten megvigasztal bennünket. Mondtam az előbb, hogy sokszor érzem temetések alkalmával, hogy üresek, erőtlenek a szavak, amiket mondani tudnék, és sosem titkolom, el is szoktam olykor mondani, hogy Isten vigasztalása, titokzatos együttműködése a gyászolóval, a bánkódóval, az, ami felé ezeket a könnyes arcokat oda akarom fordítani. Az Úr vigasztaljon meg bennünket. Az Úr vigasztalt meg bennünket, az Úr adta, az Úr vette el, és az Úr az, aki visszaadhatja. Ez az, ami miatt mi most áldjuk az Istent, a mi Urunkat, a Jézus Krisztus atyát, az irgalmasság atyát, minden vigasztalásnak Istenét. Kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van nála, amit itt emberként elveszítettünk nála. Megtaláljuk, ahogy az igében van, hogy azért vedd el idei óráig tőleted, mint örökkévalót, kapd vissza. Igen, ez van az ő kezében, legyen áldott az Úr.